A hazai 105 levéltárban múltunkról 200 kilométernyi anyagot őriznek. Ez lapjával egymásra helyezve 2 milliárd okmány. Levéltári törvényünk minden 18. életévét betöltött magyar állampolgárnak megadja a kutatás lehetőségét. De kötöttségekkel. Ez egyébként világszerte így van. Nálunk az 1918 előtti anyagokba szabad a betekintés. A következő korszakban 1945-ig korlátozták az ügyekbe való bepillantást, és 1945-től napjainkig sem teljesen szabad a pálya. A szakértők szerint azért, mert a közeli múltra vonatkozó adatok, ahogy mondják, ma még személyes érdekeket sértenek. Ezen a nem mindennapi bemutatón például az 1055-ös tihanyi alapító levéltől napjaink történelmi dokumentumai láthatók. A kiállítás november 20-áig várja látogatóit. Ez alatt az idő alatt könyvesboltokban nem árusított történelmi és levéltári könyvek kaphatók a helyszínen.
Egy 9. kerületi mellékutcában alkonyatkor mintegy 5000 ember gyűlt össze. Pedig nem történt egyéb, csak egy könyvesbolt nyílt. Létezik ugyanis itthon egy ISIS kulturális kis szövetkezet, azaz idén alapította az Ötvös kiadót, annak pedig mostantól létezik egy Ötvös könyvesboltja. Korlátolt felelősségű társaságot szeretnének létrehozni Püski Sándor New Yorki cégével. Ez a vállalkozás jelenleg a föld azon táján a legjelentősebb magyar könyvterjesztő. Alkonyatkor a Szamuel utcában maga Püski Sándor is ott volt, 77 éves. És hogy miként fogadják együttműködő szándékát idehaza, az nem rajta múlik. A boltot egyébként Fekete Gyula, az Írószövetség alelnöke avatta. Tessék eltekinteni a protokolltól. A magyar írótársadalom gesztusát mégis tessék rangadásnak tekinteni. Dedikálni eljött egy magyar költő is. Úgy hívják Faludi György. 5000 ember tolongott alkonyatkor egy 9. kerületi mellékutcában. Az eső egyébként végig esett.
A Pietra szó követ jelent, és átvitt értelembe persze, de jelzi azt is, hogy a vállalat megújította termékskáláját. Nemrégiben olasz gépsort vásároltak. Az ezen készült padlóburkolók világszínvonalúak, de ez a piac világszerte telített is. Vajon találnak-e külföldi vevőt a portékára?
Jelenleg abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy az a cég, akit vásároltuk a berendezést, mintegy 6 éves időtartamra vállalta termék értékének a visszavásárlását. Ezen kívül mi is megfelelően a piacon, a nyugat-európai piacon elsősorban a kedvező árunk miatt bent tudunk lenni.
Piac tehát lesz, de megéri-e a vállalatnak hosszú távon is exportra termelni?
Megéri, mert a többlet exportért, mint egy 2%-os bérfejlesztést tudunk a dolgozóknak ezében biztosítani. Ezen kívül nagy lehetőséget biztosít számunkra. Az a tény, hogy az exportált dollármennyiség egyharmad részét importra tudjuk felhasználni, ami a korszerűtlen technológiáink további korszerűsítését, kiváltását teszik lehetővé.
Voltak, akik most búcsúztak. Például Nógrádi Róbert, aki 26 éven át volt a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója, s most nyugdíjba vonul. Vagy Marcis Demeter, operaénekes, aki 1959 óta volt a színház tagja, s az utóbbi 4 évben a színház zenei tagozatának vezetője. Ez a munka azonban bevallása szerint meglehetősen nagy idegi igénybevételt jelentett számára, tovább nem tudja vállalni. Mások most érkeztek, így Lengyel György az új igazgató művészeti vezető. Beiktatása egyben egy tiszavirág életű koncepció végét is jelenti. Nevezetesen februárban megfogalmazódott, hogy Vas Zoltán Iván lesz a Pécsi Nemzeti Színház új főrendezője, és tevékenységét Nógrádi Róbert nyugdíjba vonulása után, amely íme bekövetkezett, menedzser igazgató segíti majd. A Pécsi Városi Tanács végrehajtó bizottság azonban felülvizsgálta korábbi döntését, s hosszabb távra szólónak és művészileg megalapozottabbnak ítélve Lengyel György elképzeléseit, neki szavazott bizalmat. Lengyel György a Madár Színház volt rendezője, most már mint igazgató és művészeti vezető, nem tart igényt Vas Zoltán Iván főrendezői ténykedésére, rá csak mint rendezőre számít. Az újonnan kinevezett igazgató művészeti vezető a műsorterven is változásokat eszközölt. Így többek között elmaradt H. Gyula Varró Gáspár igazsága című 1955-ben írt drámájának bemutatója, helyette Szabó Magda, az a Szép fényes nap című történelmi játékát tűzik műsorra a Pécsi Nemzeti Színházban.
Az Áhonyi Átrakó körzetben először fogadtak finn vasúti és szállítási szakembereket. A találkozó csak a legszükségesebb udvariassági formulákkal zajlott, már csak az idő rövidsége miatt is. Jóval több volt a szakszerű ismertetés és tájékozódás. A Szovjetunión és Magyarországon keresztül egy új szállítási útvonalat szeretnénk kipróbálni, mondja a vezérigazgató helyettes. Próbaszállítást végzünk, hogy meggyőződjünk a feltételekről, a lehetőségekről. Nagyon jó körülményeket és nagyon jó munkát láttunk. Hetenként egy vonatot szeretnénk kísérletképpen Záhonyon keresztül más országokba küldeni. Elsősorban papírra, fűrészárúra, cellulózra és fémárúra gondolunk.
Bízunk benne, hogy sikerül egy jó üzletet kötnünk a finnekkel. Alapvetően abból a célból, hogy jobban ki tudjuk használni Záhonyi kapacitásainkat. Korszerű technika van itt. Kénytelenek vagyunk a konkurenciát is figyelembe venni üzletpolitikánkban, hiszen az utóbbi években egyre csökkenő az az árumennyiség, amely itt rajtunk keresztül tranzitban átmegy. Hát egy komoly piacvesztés következett be az elmúlt években. Hát ezt szeretnénk egyrészt megállítani, másrészt esetleg visszafordítani.
Egy mamut cégre az is jellemző, hogy komolyan veszi önmagát. Ez a molekula hologram például a DuPont gyár számtalan helyiségében látható, emlékeztetve arra a vegyületre, mely 50 évvel ezelőtt bejegyeztette a Teflon márka nevet szerte a világon. Ebben a gyárban a DuPont ipari bevonatokat készít. A precizitás, a jól szervezettség és a munkások védelme látszólag egyformán fontos, hiszen a fejlesztő laboratóriumtól a gyártósorig mindenütt pillanatok alatt elérhető ez a szemmosókészülék, vagy ez a vérzuhanyozó. A véletlenül kifröccsent vegyi anyagot így azonnal lemoshatja magáról az, aki esetleg nem visel ilyen védőszemüveget, vagy ilyen védőruhát. A világon bárhol gyártott teflonedényeket szúrópróbaszerűen így tesztelik, ahogy látják a bonyhádi lábasokat is. És természetes, hogy a fejlesztő laboratóriumokra a legbüszkébbek, mert ott találják ki azokat a változtatásokat, amelyektől a DuPont a 90-es években változatlanul jelen lehet majd. Ez a hölgy itt háttal a cég fiatal menedzsere, aki miután észlelte az egyik nagyáruházban, hogy porosak a teflonok, heves törölgetésbe kezdett, mert nem mindegy, hogy ilyen környezetben hogy érvényesül a DuPont termék, mivel a szomszédos polcokon a konkurencia kelleti magát. A cél pedig mindenek felett, hogy az ő cége képviselhesse magát a konyhaasztalokon.
A Vörös Kereszt a világon talán az egyetlen mozgalom, amelyet mindez ideig elkerült a nézetek szerinti megosztottság, mondta köszöntőjében Fantos János, a vendéglátó Magyar Vörös Kereszt főtitkára. A cél most is a rászorultak megkülönböztetés nélküli segítése, és ez a humanitárius eszme erősödik szerte a világon. Mind a 18 ország képviselője beszámolt arról, hogy a fiatalok szép számmal kapcsolódnak be a vöröskeresztes munkába. A budapesti tanácskozáson a Liga alapszabályának megfelelően 4 új bizottságot hoznak létre, olyan időszerű feladatok eredményesebb végzésére, mint a katasztrófa sújtotta lakosság nemzetközi segélyezése, a nemzeti és nemzetközi vöröskeresztes testületek munkájának összehangolása, a Vöröskereszt egészségügyi és szociális munkájának erősítése és az ifjúság nevelésének segítése.
Az igazi Velencétől karnyújtásnyira egy kicsiny vízi város Comacchio. Nem a tengerre, a folyó deltájára építették. Csatornáin ma egyetlen hajó áll. Hajdanán szamarak vontatták. Ezzel hozták az élelmet. Ha a nyaraló balra néz, folyóparton pihen. Ha fordít a fején, a tengernél. A Pó deltája máig érintetlen vízi világ. S bár kétharmadát vízborítja, hajónk a tengerig, nem sokára szűk csatornán megy, Nádasban. Alkonyatkor épp a Szerelmesek szigete mellett. A tiltott, titkolt érzelmekkel ide üzettek a régiek. Még érdemes jönni, amíg csend van, mert nem sokára itt is turista központ épül.
Látják, a kapaszkodás kilátástalan. Omlett kolbász vagy tükörtojás a plakáton és a valóságban egyaránt lesiklik a teflonedényről, melynek lelkét, a nem tapadó bevonatot a DuPont cégtől veszik. Mehelemben ebben a belga kisvárosban tesztelik azokat az edényeket, melyeket a DuPont licenc használói szerte a világon gyártanak. Ez a vasaló például 70 km-t sétál, hogy kiderüljön, jó-e a talpa, mert a teflon komoly dolog. A DuPont például kétszer annyit költ kutatásfejlesztésre, mint amennyi profitja van, mondta Len Kézi, a háztartási bevonatok világigazgatója. Tartani kell a lépéselőnyt, és ez csak fejlesztéssel lehet. Ebben a gyárban egyébként ipari bevonatok készülnek, de a kedvünkért kisült egy mintaserpenyő, aminek azután vizsgálják a strapabírását tigris karmokkal, körömmel és agresszív kémiai hatású paradicsomos hagymás ételek. A műszaki igazgató Nikolás Seifert cáfolta azt a szóbeszédet, amely szerint a megsérült teflon rákkeltő volna. Ellenérként felsorolta, hogy a szívbillentyűtől a szívkatéterig mi minden készült teflon bevonattal. És hogy miért esemény az Amfora mai bemutatója a cég számára, az Gaston Auberger, a Teflon európai érdekeltségének igazgatója, azzal indokolja, hogy a magyar piac különösen fontos számukra, hiszen amit itt meg lehet honosítani, annak később a szocialista piacokon általában sikere lehet.
Ezt a könyvet eddig a világ 15 nyelvére fordították le. Szerzője Mark McCormack most Budapesten van. Amit a Harvardon sem tanítanak, de vajon mi az, amit a Harvardon sem tanítanak, és a sport menedzselésével kapcsolatban itt Magyarországon meg lehet tenni?
Nos, én úgy gondolom, mondta McCormack úr, ez az a titok, hogy hogyan kell az üzletet megkötni. Elsősorban azoknak a magyar sportolóknak szeretnék segíteni, akik nemzetközi szinten is jó eredményeket érnek el. És szeretném olyan események közvetítési jogát elhozni, amelyek érdekesek lehetnek a magyar televízió és a magyar nézők számára is. Eddig két magyar sportolóval dolgoztunk együtt, a fiatal teniszezővel, Temesvári Andreával és papájával, valamint a Sallai Regőci jégtáncos párral.
Lát a magyar labdarúgásban fantáziát a baroknál pénzt?
A magyar foci 20 évvel ezelőtt nagy üzlet volt, folytatta McCormack úr. A labdarúgás egyébként majdnem az egész világon jó üzlet, de sajnos az Egyesült Államokban még nem. De remélem, hogy a magyar foci lesz olyan jó, hogy kikerül a világkupára Amerikába, és így majd már anyagi sikereket is elérhet. Lendvai János, Nyári János és Sztojka Bertalan 1984-től fosztogatták a budapesti temetőket. 1986-ban kezdték látogatni a Mező Imre úti nemzeti sírkertet. Decemberben figyeltek fel a Batthyány mauzóleumra. Feltörték a koporsókat is, és nem csak a családi ékszereket vitték el 426 ezer forint értékben, de kitörték az állkapocsból az aranyfogakat is. Lendvai és társai összesen 235 kriptát fosztottak ki. Ügyükben a június óta folyó tárgyalások után ma hozott ítéletet a fővárosi bíróságon dr. Tóth Károlyné tanácsa. Eszerint Lendvai Jánost bűnösnek találták lopás és más bűncselekmények elkövetésében, és mint visszaesett 8 év börtönbüntetésre. Sztojka Bertalant másodrendű vádlottat, mint különös és többszörös visszaesőt 9 év, Nyári János harmadrendű vádlottat, mint különös visszaesőt 8 év börtönbüntetésre ítélték.
Az embernek az az érzése, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, az-e?
Szó sincs róla. Nincs itt már víz alatt lévő irodalom, vagy kiadásra váró könyv.
Jelenti ez akkor azt, hogy bizonyos írókat rehabilitálunk, részben vagy teljesen?
Ez sem. A magvető bizonyos következetességet tanúsít. Az, hogy most úgynevezett elfekvő, vagy feltámadó könyveket sorra adunk ki, ez csak azt jelzi, hogy ezekkel a könyvekkel sok-sok éve foglalkozunk. Sosem mondtunk le róla, és mindig úgy voltunk, hogy eljön még ennek az ideje.
Az olvasó azon tűnődik, hogy ezen a mai Magyarországon, és itt a mai reform Magyarországra gondolok, megy-e a könyvek által a világ előbbre. Itt a szunnyadó lelkeket esetleg fölborzolják azok a könyvek, amelyek most megjelennek, és amiket elolvashatunk.
Hát, akit ez borzol, úgy kell neki. Én most frissen olvastam az Íj és Szellem és Erőszak című könyvét. És tudja, mi volt a legerősebb érzésem? A szégyené, hogy ezt a könyvet, amely finoman, tartózkodóan, csak halkan meren mondani, pártosan foglalkozik a magyar nemzetiség kérdésével, 10 évig kellett elfektetni.
Létezik a olvasói és az írói köztudatban egy fogalom, az íróasztalfiók. Megenged, hogy bepillancsunk a magvető kiadó íróasztalfiókjába?
A magvető fiókjában nincsenek olyan könyvek, amik problémásak lennének. Német László mondta nekem, nálunk lakott ezelőtt 40 évvel, és a Rákosi korszakban egyik drámáját a másik után írta a fiókjának, és akkor megkérdeztem tőle, hogy László, hát nem túl nagy a lehetőség arra, hogy ezek most színpadra kerülnek, azt mondta. A jó kéziratot az íróasztal fiók is előbb-utóbb kiveti magából.
Korszerűsítés, önállóság, rugalmasság, tájékoztatás. Új címszavak a Barátság hivatalos diplomatáinak szokásos évi konferenciájáról, ahol Kambodzsától Bulgárián át, Románia és Kína kivételével a társaságok képviselői most arról vitatkoznak, hogyan újuljunk meg, miként tartsunk lépést a gyors változások korával.
Azokat a tartalmi kérdéseket állítjuk elő, ami előtérben még most a Magyar Szövet együttműködésnek kulcskérdései.
Az eredmények lebecsülése nélkül azért jó, ha hiányosságokra is rámutatunk. Ezt már Svetlana Svetsova, a Szovjet Baráti Társaságok Szövetségének elnök helyettese mondta. Jó néhány programunk nem vonzotta az embereket. Elriasztottuk őket unalmas, hosszú előadások szervezésével, vagy például itt vannak ünnepeink. Meg kell tanulnunk tartalmasan ünnepelni, formalitások nélkül.
A változó társadalomban változik a felelősség kérdése is, most már egyre többet beszélnek nem csak a büntető jogi felelősségről, hanem a politikai és az erkölcsi felelősségről is ezen a tanácskozáson is.
Ez így van a világban, és így van Magyarországon is. Nálunk azért indokolt, mert voltak évtizedek, amikor a felelősség szempontjai között különösen nagy hangsúlyt kapott a büntető jogi. Erről kiderült, hogy a büntetőjogi eszközökkel természetes, hogy nem lehet megoldani mindenféle társadalmi feszültséget és ellentmondást.
Ön, amikor a büntetőjogi felelősségről beszélt, akkor azt mondta, hogy nem a büntetés szigorítása a megoldás.
Ennél tulajdonképpen sokkal fontosabb, ha egy olyan felelősségre vonási rendszer érvényesül, és olyan színvonalú bűnüldöző munka valósul meg, amely biztosítja azt, hogy minden cselekményért a felelősségre vonás az kikerülhetetlen.
Kísértett hajók járják be a tengereket. A Karimbé problémája úgy tűnik, némi bürokratikus hozavona után megoldódik. A livornói polgármester előbb-utóbb kénytelen lesz engedni az olasz kormány döntésének, és a konténereket, amelyekről egyébként a hajó kapitánya maga sem tudja, hogy pontosan mit is tartalmaznak, partra teszik. De a Karimbé csak egy a sok közül. Jelenleg is több ezer tonna mérgező ipari hulladék bolyong a világban, végső nyughelyet keresve. A fejlett ipari országok számára ugyanis kényelmesebb a szemét eladása, mint a roppant költséges tárolás vagy megsemmisítés. Egyes harmadik világbeli államok pedig a külföldi adósságok szorításában vállalják a veszélyes szállítmányok befogadását. Mostanában azonban mind többen ismerik föl, hogy az így szerzett pénznek igenis szaga van, és visszaküldik a feladónak a kellemetlen ajándékot. Példaértékű annak a szállítmánynak a sorsa, amely Olaszországból indult el, és 13 hónapos odisszeja után ugyanoda tért vissza. Közben megjárta Djiboutit, Venezuelát, Szíriát és Görögországot is. A genovai kikötő csak akkor engedélyezte a kirakodást, amikor a már sérült konténerekből szivárgó mérgező anyagok megfertőzték a legénységet, és a matrózok azzal fenyegetőztek, hogy ott helyben a vízbe dobálják a hordókat. Mások nem ennyire felelősségteljesek. Egyre több helyen vett partra a víz ismeretlen eredetű mérgező anyagokat. Senki sem tudja pontosan, hogy hány ilyen hordó pihen valahol az óceánok mélyén.
A gyermekekért alapnak a lényege az volt, hogy a gyerekek egymást segítették. Most azt szeretnénk, miután a feladatok sokkal nagyobbak, hogyha a felnőttek is részt vállalnának ebből.
Az alapítványnak az a célja, hogy anélkül, hogy átvállalnánk a kormány szociálpolitikai feladatait, szeretnénk segíteni olyan hátrányos helyzetű gyerekeken, illetve gyerekközösségeken, akiknek olyan kiemelkedően rossz a helyzetük, hogy szükségük van az általános szociálpolitikai kedvezményeken túl is valamiféle kéznyújtásra.
A Magyar Hitelbank által alapított Széchenyi István gazdasági társaság kezeli az alapítvány vagyonát, mégpedig oly módon, hogy vigyáz az érték állandóságára.
Fölajánlottam a kuratóriumnak egy ötletet, amely mozgássérült gyerekek megsegítését jelenteni. Még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan. Ez a műfaj, aminek magam is részvevője vagyok, vagy tagja vagyok, tervez valami olyasmit, amin keresztül talán tudnánk segíteni.
Rég volt, szorongó évek jártak én, anyám csak félve súgta még, nekünk a holnap lesz majd szép. Ez rég volt, éve erről nem beszél, és minden álma bennünk él, és nekünk a holnap lesz majd szép. Szép volna, miféle harsonákra vár, miféle nemzedékre száll, miféle
A bizottság jellegének megfelelően a képviselők ezúttal a beruházás építési és közlekedési összefüggéseiről kaptak tájékoztatót, ám a kérdések és reagálások, mint hallani fogják, nem szorítkoztak erre a részterületre.
Bevallom férfiasan, ebből az anyagból nem vagyok olyan vonatkozásban meggyőzve, hogy amelyet a zöldek vagy kékek, vagy különböző társaságok rendszeresen feltesznek, és azokra nyilván a szakemberek a legnagyobb tisztességgel válaszolnak, hogy azok most az én rendelkezésemre is állnak, mint hogy a képviselő társaim rendelkezésére sem állnak.
Nagyon előre haladott beruházásról van szó. Ma mást, mint amit olvastunk a kormány részéről, hogy a legegyértelműbbnek a folytatás látszik, én magam is hoztam. Azért nagyon komoly tanúságok vannak a művel kapcsolatban és ezzel az egész beruházással kapcsolatban. A kérdésem az lenne, hogy néhányat föl tudna-e ezzel kapcsolatban most sorolni.
Egy ilyen műnek a létesítését szakmailag nyíltabb vita kell, hogy előkészítse, társadalmilag szélesebb konzultáció kell, hogy megelőzze. Nagy tanulságának tartom azt is, hogy a mű hasznáról, ami majd, ennek, ha megvalósítjuk annak következtében, a térségre és az országra, mint hasznot hozó tevékenység jelentkezik, ezt alaposabban kell már a létesítés időszakában kifejteni.
Az olimpia negyedik napján még magyar aranyérem nélkül, de növekvő reményekkel várhatjuk a folytatást. Különösen igaz ez a megállapítás az 5 napon át tartó öttusa versenyekre, ahol csapatunk ma a 3. számban az úszásban tovább növelte előnyét a rivális brit, francia és olasz csapatok előtt.
Egy jó hajrá kéne mindkét magyar fiútól. Jagorasvili ez esetben mintegy 8-10 méterrel, tehát nincs ez 10, vezet, de ő is nagyot hajrázik. Martinek próbál följönni a 3. helyre, Fábián mögé talán sikerül is. Fábián is meghúzza a végét, 10 méterre van hátra. Jagorasvilire közelített is valamit. Martinek még mindig a koreaival, az már biztos, hogy jobb lesz, mint Steineman, tehát 4. helynél nem rosszabb. Fábián nagyot úszott, 3.16.35-öt, Martinek 3.21.47-et.
Az egyéniben 3 szám után Martinek János áll az élen 3320 ponttal, 81 ponttal megelőzve a szovjet Jagorasvilit, akit 8 ponttal követ Fábián László a 3. helyen. Ugyancsak jogosan reménykedhetünk a 400 méteres vegyes úszásban is, ahol Darnyi Tamás és Szabó József képviseli színeinket. Szabó a 4. előfutamban állt rajtkőre, és mindössze egyetlen 100 másodperccel lett második az amerikai Wharton mögött, és így az 5. legjobb idővel jutott a döntőbe. A következő előfutamban Darnyi Tamás káprázatosan úszott.
A közönség már tapsol is, hiszen ritka fölényű győzelem ez a legjobbak futamában, ez az utolsó 3 futamban elosztva vannak a világ legjobbjai. Darnyi még növeli is előnyét, ez már 5 méter. Most a kérdés az, 4.17.41 az olimpiai csúcs, 3 méterre van még Darnyinak, és olimpiai csúccsal 4.16.55-tel Darnyi Tamás a legjobb időt úszta.
Birkózóinkat eddig nem fogadta kegyeibe a szerencse. Gáspár sérülése miatt kényszerült visszalépni, és nem küzdhet az aranyéremért. Bódi Jenő pedig a hazai közönség által fanatizált Ande Juan ellen lépett szőnyegre a 62 kg-os súlycsoportban a bronzéremért.
Térdelő helyzetből kezdődik a 2. menet. Ott marad Bódi. Na, ez kíváncsi vagyok, hogy elfogadják-e, amit Zarev javasol.
Elfogadták. Szabálytalan lábhasználatért Bódit leléptették, így ő lett a 4. Legnagyobb reménységünk Komáromi Tibor is szőnyegre lépett a 82 kg-os súlycsoportban, és az első fordulóban az NSK-beli Gösner ellen 11-2-re döntőfölénnyel ellenfelét leléptették. Birkózásban egyébként történnek egyéb csodák is, sőt időnként váratlan, szokatlan és mulatságos dolgok is. A 130 kg-nál is nehezebb svéd Johansson és a szovjet Karelina szőnyegen, és a mérkőzést az eseményeket feszülten, és mint később kiderült, talán túl közelről figyelő mérkőzésvezető esett áldozatul a heves Iramnak, de szerencsénkre ő is folytatni tudta a mérkőzést. Utoljára 1924-ben Párizsban szerepelt az olimpiák hivatalos műsorán a tenisz. Ekkor a legendás hírű francia teniszező Jean Borotra is indult, aki ma már 90 éves és jelenleg Szöulban tölti Nász útját fiatal 63 éves feleségével. A pályán Stefan Edberg, az idei wimbledoni győztes, az osztrák Skoff ellen 3 játszmában győzött, íme az utolsó poén, az utolsó labda.